Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, mennyei édesatyánk, azért, hogy itt a mai napon összegyűjtöttél bennünket a Deszka templomba. És valóban így hisszük, hogy bár emberi szándékok és akaratok, és bár emberi megszokás is, ami miatt gondoljuk, hogy eljöttünk a mai napon, de hiszük, hogy ez a te szent akaratoddal egyezik, és te vagy az, aki munkálkodtál a mai napon is, a mi életünkben úgy, hogy elhoztál bennünket ide a Deszka templomba. Megállunk előtted, hiszük, Urunk, hogy jelen vagy közöttünk, jelen vagy körülöttünk, jelen vagy mi bennünk. És amikor ezt végig gondoljuk, és a hit bizonyosságával erről meggyőződünk, akkor tudjuk, hogy mindent látsz. Nem csak a kívülvalókat, nem csak az, hogy hogy vagyunk felöltözve, milyen a ruhánk, hogy nézünk ki, amit az emberi szem észrevesz, és gyakran kritizál is, hanem látod azt, hogy mi van a mi szívünkben, hogy milyen lélekkel állunk meg előtted. Látod azt, hogyha fáradtak vagyunk, látod azt, hogyha öröm van a szívünkben, látod a nyugodalmat, látod a háborgó lelket, látod az egészséget, látod a betegséget, mindent látsz, Istenünk. Olyan jó így megállni előtted. Olyan jó így lehelyezni a mi lelkünket, a mi szívünket, amely sok mindennel terhelt, te eléd. Istenünk, add, hogy a mai alkalommal tudjunk beléd kapaszkodni. Tudjuk megfogni, megragadni az evangéliumot, az örömhírt, a jó hírt, azt az üzenetet, amely hisszük, hogy a mai alkalommal is elkészítetett a mi számunkra, azért, hogy lelkünknek táplálék legyen. Emberileg kevesek vagyunk, töredékesek, bűnnel terheltek, ezért kérjük a te szent lelked hatalmas erejét, hogy áld meg ige köré való gyülekezésünket, az, hogy az igének ne csak hallgatói, hanem annak befogadói, megtartói, és életünkben megcselekvői lehessünk. Jézus Krisztus nevében kérjük mindezt. Amen. Istennek az az igéje, amely alapján a mai alkalommal szent lelkének segítségében bízva szólni kívánok. Írva található Márk evangéliumának első fejezetében, az első verstől a 8. versig terjedő ige szakaszban. Így szól a fennevezett helyről Istennek igéje. Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete, amint megvan írva Ézsaiás próféta könyvében. Íme elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat. Kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Történt pedig, hogy János keresztelt a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek is mind, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán vizében. János ruhája teveszőrből volt, derekán bőrövet viselt, sáskát evett, meg erdei mézet, és ezt hirdette. Utánam jön, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva sarúja szíját megoldjam. Én vízzel keresztellek meg titeket, ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, a bibliaolvasó vezérfonalunk szerinti újszövetségi ige szakasza mai nappal Márk evangéliumával folytatódik, és Márk evangéliumából az első néhány verset hallhattuk. Minden kezdet nagyon különös és nagyon fontos, mert minden kezdet valahogy magában hordozza az egész folyamatot és annak a beteljesedését. Ezért különösen is érdekes ez az ige szakasz, amely Jézus útjának az elejéről szól, azaz Jézus evangéliumának, az ő általa hirdetett örömhírnek az elejéről. És íme itt az elején már ott van, Márk evangéliumában, ami egyébként a legrégebbi, a legősibb evangélium, hiszen Krisztus utáni 4. évtizedben írták le Márk evangélista, és mivel ez a legrégibb, ezért különösen fontos ennek az evangéliumnak minden egyes szava, nem mintha a többi nem lenne fontos. És Márk evangélista, hogyha ismerjük jól a Szentírást, tudjuk, hogy mindig a lényeget írja le, mindig tömören fogalmaz, és úgy érzem, hogy az ő evangéliumában különösen van súlya minden egyes szónak. Márk evangélista nem nemzetségtáblázatokkal kezdi, hanem Keresztelő János munkájával. Jézus útjának a kezdetén tehát megjelenik Keresztelő János. És hogyha ezt végig gondoljuk és visszaemlékszünk erre a történetre, amelyet felolvastam, akkor néhány fontos jellemvonást olvashatunk ki ebből a történetből. Néhány olyan fontos dolgot, amely Jézus útjáról szól, és hiszem, hogy a mi számunkra is van üzenete, akik Jézus útján járnak. Keresztelő Jánosnak az üzenete, mind a 4 evangélium erről bizonyságot tesz, nagyon egyszerű, és ez nem más, mint a bűnbánatra való hívás és a bűnbocsánatra való hívás. Református egyházunkban nagyon sokat beszélünk erről, nagyon sokszor elhangzik a bűnbocsánat kérése, ezért van az, hogy minden úrvacsora vétel előtt bűnbánati hetet vagy úrvacsorára készülő hetet tartunk, mert a Krisztussal való kapcsolat elképzelhetetlen anélkül, hogy az ember valaha átélné azt, hogy ő bűnös. És nyilván Isten tervében is így volt ez meg, hogy Krisztus anélkül nem kezdheti el a munkáját, hogy valaki az embereket, azokat, akik majd hallgatni fogják, akiknek fogja hirdetni az evangéliumot, fel ne hívná arra, hogy tartsanak önvizsgálatot, hogy vallják meg a bűneiket. Miért olyan fontos ez? Nagyon sokszor végig gondolhatjuk ezt. Miért annyira fontos a bűnbánat? Miért annyira fontos, hogy az ember folyamatosan vizsgálja önmagát, az életét? Nagyon egyértelmű. Azért, kedves testvéreim, mert addig a pontig, amíg az ember nem jut el, hogy bűnös vagyok, amíg nem jutunk el addig a pontig, hogy Isten előtt megalázkodom, addig soha nem fogjuk meghallani Isten igéjét. Ameddig azt gondoljuk, hogy tudunk valamit, ameddig azt gondoljuk, hogy erkölcsileg kiválóak vagyunk, ameddig azt gondoljuk, hogy bölcsességünk van, és sorolhatnám ezeket a kiváló jó tulajdonságokat, amelyeket szerintem mindannyian szeretnénk elérni, és törekszünk rá, bár egy általam olvasott könyvbe leírta valaki, nem is olyan rég, hogy minél nagyobb a tudásod, annál inkább rájössz arra, hogy milyen kevés a tudásod. Az az ember, aki azt gondolja, hogy nagyon okos, soha nem fogja meghallani Istennek az igéjét. Aki azt gondolja, hogy ő teljesen tiszta, soha nem fogja megérteni és megtapasztalni az Isten megtisztító kegyelmét. És ez teljesen érvényes a mi életünkre nézve is, nem csak a júdabeliekre, meg a jeruzsálemiekre nézve volt ez fontos, hanem ez az az egyenes út, amelyen Isten a mi szívünkbe tud jönni. Ameddig ott tornyosulnak a szívünkbe azok az akadályok, azok a falak, amelyeket a mi önhittségünk épít fel, addig nem tud. Hiába akar, nem tud Isten bejönni. Ez olyan, mintha egy embernek próbálnám elmagyarázni azt, hogy merre kell menni, merre van a jó út, hogyha ő arról lenne meggyőződve, hogy ő maga tudja a jó utat, nem hallgatná meg a szavamat. Nem figyelne oda. Ugyanígy vagyunk mi is. Ameddig azt gondoljuk, hogy az életünk rendben van, addig soha nem fogjuk meghallani az Isten szavát. Ameddig azt gondoljuk, hogy mi vagyunk az urai az életünknek, addig soha nem fogjuk megtapasztalni az Isten hatalmas kegyelmét. Ez az egyenes út. Az egyenes út az, hogy az ember térdet hajt. Csodálatosan szép gesztusok vannak a vallástörténet folyamán, amivel a keresztények kifejezték az Isten előtt való alázatukat, hogyha mi szokásrendünkből indulunk el, ilyen a fejnek a meghajtása, ami azt fejezi ki, hogy nem büszkén, gőgösen állok meg az Úr templomában, hanem a fejemet lehajtva, akár amikor a padba lépek, akár akkor, amikor imádságra kulcsolom a kezemet, vagy amikor úgy érzem, hogy Isten megszólít engem. A főnek a meghajtása ezt a megalázkodást fejezi ki. Aztán az egyik legfontosabb ima gesztusunk, az összetett, az összekulcsolt kéz is ezt fejezi ki. Nem tudok mit tenni. Az én életem csak is Istentől függ. Ő az, aki munkálkodni tud. Nem én vagyok az, aki tudok tevékenykedni, tehát összekulcsolom a kezem, és várok. Várok arra, hogy ő munkálkodjon az életembe. Erre ösztökélte Keresztelő János az akkori embereket. Elég durva hangon, de erről mindjárt fogok néhány gondolatot elmondani. Erre ösztökélte, és addig, ameddig az ember akár egy adott napon belül, akár az egész élete folyamán nem tud eljutni erre a pontra, nem tudja igazán őszintén lehajtani a fejét, addig soha nem lesz egyenes út, hanem gírbe-görbe, hanem akadályokkal teli, és ami a legszörnyűbb, hogy az Isten előtt lesznek ezek az akadályok. Ő nem tud bejönni az életünkbe. És akkor halljuk a panaszáradatot, hogy ez nem jó, az nem jó, amaz nem jó, milyen rossz nekem, hát tedd egyenessé az utat. És akkor Isten a közeledbe jön. Ezt hirdette tehát Keresztelő János, mert Isten tudta, hogy anélkül, hogy az akkori emberek szíve a bűnbánatban meg nem fürdik, és ez egy valóságos fürdő is volt, hiszen a Jordán vizébe alámerültek, és följöttek, János így keresztelte meg az embereket a bűnbánatra, és ennek semmi misztikus hatása nem volt. Tehát meggondoljuk azt, hogy ez egy különleges keresztelés volt, hogy akik kijöttek akkor a Jordánból, így átszellemültek, és félistenként mászkáltak. Nem, szó sincs erről. Ez csupán a kifejezése volt annak, ami legbelül a szívükbe történt. Azok az emberek valóságosan átélték a bűnbánatot, és ezért mentek be oda a kis sekélyvízű Jordán folyóba. Mert ki akarták mutatni, hogy lám én az Isten kegyelméből megtisztulok, és szeretnék megtisztulni. Tehát ez az elengedhetetlen feltétele annak, hogy egyenes út legyen a mi életünkbe. És most a néhány percig figyeljünk arra a valakire, aki mindezt meghirdette. Keresztelő Jánosról sok mindent tudunk a Szentírásból, és tulajdonképpen Márk evangélista is a lényeget leírja, és egy-két részletre szeretném felhívni a figyelmet, amin gyakran így mosolygunk, meg egy kicsit így elgondolkozunk esetleg rajta. Hát Keresztelő János a pusztában élt, erről sokat hallhattunk már, leírja a felolvasott ige szakasz azt is, hogy milyen volt és hogy nézett ki. Tehát a külsője milyen volt Keresztelő Jánosnak. Ruhája teveszőrből volt, derekán bőrövet viselt. Sáskát evett, meg erdei mézet. Tehát ezek azok a külsődleges dolgok, amiket Keresztelő Jánosról tudunk, és most nem a jelleméről beszélek, hanem ezekről a külsődleges dolgokról. Teveszőrruha és bőröv, sáska és méz. Mit jelentenek ezek? És egyáltalán miért volt fontos az, hogy az evangélisták ezt leírták? Bocsánat, kit érdekel, hogy mit evett Keresztelő János, és miért lényeges ez? Jézusról nem nagyon írják le sehol sem, hogy mit evett. Maximum, hogyha együtt étkezett valakikkel, akkor leírják, hogy a kánai mennyegzőn a vizet borrá változtatta, vagy a nagyon fontos utolsó vacsora alkalmával. De ott sem konkrétan, ott csak leírják, hogy vette a kenyeret, és leírják azt, hogy vette a poharat. De nem írják le, hogy milyen bárány sültetettek, vagy milyen zöldségeket. És íme Keresztelőről pedig le van írva, hogy sáska és méz. Miért fontos ez? A ruhájáról szeretnék először szólni. A teveszőrruha minden írás magyarázza egyetért ebben, az alázatot jelentette, a teljes, szinte bárdolatlan egyszerűséget. Amikor nem a kelmék, nem a szőttes ruhák voltak a fontosak az ő életében, hanem éppen legyen rajta valami, aztán a többi nem számít. És miért fontos ez? Miért fontos ezt tudnunk? Tudniuk, akik akkor látták János, és miért fontos nekünk tudnunk? Erre a kérdésre válaszolni fogok, de térjünk rá a mézre, meg a sáskára. Hát, hogyha mi magunk bele gondolunk, én őszintén szóval nem szívesen fogyasztanék sáskát, de kinek milyen az ízlése, távol-keleti népek állítólag élő rovarokat is fogyasztanak. Nyilván Keresztelő János nem a japán konyha híve volt, hanem valami mást fejez ki ez. Mind a sáska, mind a méz olyan dolog, amit csak úgy el lehet venni. Amivel, hogyha valaki ismeri a pusztát, ismeri a bozótot, ismeri a cserjést, akkor tudja, hogy hol lehet találni sáskát, és hol lehet találni mézet. De azt mondja mindezzel ezek a jellemvonások, hogy János nem azzal törődött, hogy ő föltúrja a földet. És nem azzal törődött, hogy íjat készítsen és vadásszon. És nem azzal törődött, hogy pénzt keressen, és akkor a piacon vegyen magának ennivalót. És nem is azzal törődött, hogy más kerítésen beugorjon és elvegye, ami nem az övé. Keresztelő János teljesen odabízta az életét Isten kezébe. És hogyha jártába keltébe a pusztában sáskát látott, akkor éppen azt tette meg. Ha éppen látta, hogy egy odvas fában méhek vannak, akkor azt vette el. Mi ez, ha nem annak az igének a megélése, hogy a ti mennyei atyátok gondoskodik rólatok. Nyilván nem azt akarja ezzel mondani a Szentírás, hogy mindannyian így éljünk, hogy ilyen éppen elénk kerülő gyümölcsökből, meg rovarokból, meg ki tudja milyen ennivalóból lássuk el magunkat, hanem azt mondja el, hogy így bízzuk magunkat Istenre. János, biztos vagyok benne, hogy nem tervezte el a napi menüjét. Az azért mondom ezt, kedves testvéreim, mert a mai ember annyira odafigyel ezekre a dolgokra, hogy mit eszek ma, mit eszek holnap után, vajon biztosítva van erre a hétre az ennivalóm, amikor valami nagyobb ünnep jön, és két napig be vannak zárva a bevásárlóközpontok, az emberek úgy megrohamozzák, hogy mintha egy hónapig lenne zárva. Ez van bennünk. Be akarjuk biztosítani, hogy holnap, holnap után mit fogunk enni. Ezzel alapvetően nincsen semmi gond, csupán az a gond, hogy az utat megint göröngyössé tesszük, és megint nem engedjük azt, hogy az Isten kegyelme beáradjon a mi életünkbe. Jánosnak tökéletesen beáradt Isten kegyelme az életébe, mert ő megelégedett azzal, amit az adott napon Isten elé tett. És mekkora hit kellett ehhez, hogy egyáltalán rámerje bízni ott abban a víztelen pusztába magát Istenre, oly módon, hogy őróla gondoskodik az Úr. Hogy akár sáskát, akár mézet, de valami ehetőt hoz elé. Hiszem, hogy János a nagy alázatának, a nagy Istenre hagyatkozásának a jelképei ezek, hogy ő valóságosan megélte azt, amiről beszélt ott a Jordán partján. Hogy neki nem az volt a fontos, hogy milyen a rangja, hogy mennyi kolbász csüng a spájzban, hogy mennyi pénze van az erszényében, nem is volt erszénye, hogy milyen ruhát ölt, stb. Sorolhatnánk ezeket a külsődleges dolgokat. És egy ilyen ember állt ki, és most már, hogyha ezt látjuk, akkor kezdjük érteni, hogy miért is volt ő annyira bátor. Azért, mert szikla szilárdan állt azon az üzeneten, amelyet Isten átadott neki. Mert ő ennyire nyitott volt az Úrra. Ennyire vele élt, ennyire közösségben volt keresztelő János Istennel. Tehát ilyen szolgát adott Isten Jézus előhírnökeként, akiről Jézus Krisztus maga mondja később, hogy milyen nagy ember volt keresztelő János. De János nem büszkélkedik erre, hanem azt mondja, hogy én még arra sem vagyok méltó, hogy a sarulya szíját megoldjam. Milyen nagy alázat. Éli az Istennel való bensőséges közösségben való életet, ráhagyatkozik napról napra, és Isten gondoskodik róla, neki elég az a teveszőrruha, meg elég az, amit éppen elé sodor a szél, az az Istennek a kegyelme, és mégsem lesz gőgös, hanem teljesen megalázkodik, és így tudja hirdetni lehető leghitelesebben a bűnbánatot. Mint olyan, aki ő maga is gyakorolja ezt a megalázkodást. Azt gondolom, hogy keresztelő János példa lehet a mindannyiunk számára erre az Istenre való hagyatkozásban. És mindannyiunk számára, mindannyiunk hitében ott van a következő lépcsőfok, én ezt nem tudom, ezt a testvérek tudják, hogy mi az az terület az életemben, amit most rá kell bíznom Istenre. Olyat ne gondoljunk, hogy mi is egyből ilyen hatalmas ideálokat teljesítünk, vagy próbálunk elérni, hogy akkor holnaptól nem veszek élelmet, hanem majd, amit az Isten kiparancsol. De hát voltak ilyen idők egyébként zárójelben, amikor valóságosan napról napra így éltek az emberek, és talán a mi életünkben is voltak olyan időszakok, amikor így éltünk. Tehát nem ilyen elérhetetlennek tűnő dolgokat, hanem azt a pontot, életünknek azt a részét kell megtalálni, amit nem tudok rábízni Istenre. Amiről azt gondolom, hogy én majd megoldom. Amiről azt gondolom, hogy az az én privát belügyem. Keressük meg ezt a pontot, és bízzuk oda Istenre.
És ezzel a dologgal kapcsolatban, amit megtaláltunk, a következő lépcsőfokot, tegyünk úgy, mint amikor imádkozni szoktunk. Amikor a belsőnk azt mondja, hogy na most már tenned kell valamit, na most már cselekedjél a megoldásért, akkor tegyük össze a kezünket. És bízzuk oda Istenre. Hogyha ezt megtesszük, akkor valóban egyenes útja lesz neki a mi életünkre nézve. De ameddig nem próbáljuk ki, addig soha nem fogjuk megtudni. Soha nem fogjuk megtudni, hogy milyen az, amikor ő munkálkodik a mi életünkben. Jézus Krisztust is csak azok hallották meg, akiknek a szívéhez egyenes út vezetett, akik jelképesen össze tudták kulcsolni a kezüket, akik a Jordán partján bűnbánattal le tudták hajtani a fejüket, és hiszem, hogy ma is a mi életünkben is csak is így tud közel jönni hozzánk Isten. Ezt kívánom mindannyiunk számára, hogy éljük át és tapasztaljuk meg, és így növekedjünk, így fejlődjünk, lépjünk előre a mi hitünkben. Amen. Hálásak vagyunk azért, hogy Szentírást tarthatunk, Urunk, a kezünkbe. És ebből a mai alkalommal keresztelő János hoztad elénk. Köszönjük az ő példáját, köszönjük az ő teveször ruháját, bőrövét, a sáskát és a mézet, amivel tápáltad. Ezek mind olyan szép jelei annak rád hagyatkozó életnek, amelyet ő élt. Ad Istenünk, hogy mi is tudjunk így ezen az úton járni. Tudjuk, hogy bennünket nem hívsz ki a pusztába. Feltétlenül nem ez a mi küldetésünk. Lehet, hogy nem is a bűnbocsánat hirdetése. Viszont azt tudjuk, és abban biztosak vagyunk, hogy van küldetésünk. Kérünk Istenünk, adj látást, lelkilátást, adj önvizsgálatot. Hát, hogy így tudjon megjavulni a mi életünk. Hadd bízzuk rád, hadd tegyük atyai kezedbe azokat a nehézségeket, amelyeket verejtékesen próbálunk mindenáron mi magunk megoldani, de nem jutunk 5-ről a 6-ra. Így bízzuk atyai kegyelmedre a mi életünket. Imádkozunk nem csak önmagunkért, hanem reánk bízottakért, családtagokért, szeretteinkért. Imádkozunk Istenünk ezért a gyülekezetért. Kérünk, legyen a te megáldó kegyelmed mi velünk, és maradjon mi velünk az est további részében is. Annak a nevében imádkozunk hozzád, aki így tanított könyörögni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.